Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A szociális munka megbecsültségén, körülményein és utánpótlásán is javítani kell, mondta el a Családi Hét magazinnak adott interjúban Sziklay István, a Szociális és Családügyi Minisztérium szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára.
A szociális munka az egy olyan professzionális segítő tevékenység tulajdonképpen, ami arról szól, hogy a társadalmi problémák kezelésében egy szaktudással rendelkező emberek egy csoportja hivatásszerűen segít más embereken. A professzionalizáció azt is jelenti, hogy megvannak a munkamódszerei, az alapelvélete, a szemléletmódja, és ennek alapján mondjuk így, hogy rendezetten, tudatosan, ez azt is jelenti, hogy kiszámíthatóan, elvárt feltételek mentén, célokat kitűzve segít másokon.
Alapvetően milyen területeken van jelen a szociális munka?
Nagyon sokféle területen van jelen. Ez azt jelenti, hogy vannak olyanok, amelyek nagyon régóta velünk levő problémák, vagy öröktől velő levő problémák. Az idősödés és maga az idős emberekkel, az elesettekkel való foglalkozás, a gyerekekkel, a fogyatékossággal élő embertársakkal, hajléktalan emberekkel, pszichiátriai szenvedélybeteg embertársakon való segítésben, mind-mind különféle szolgáltatás formában, de jelen van a szociális munka. Ezekről mondjuk azt, hogy tulajdonképpen már sok évtizedes, alkalmasint évszázadra visszanyúló problémák, és folyamatosan újra és újra jelünk vannak, és vannak olyanok is, amelyek új típusúak, amelyek a megváltozott társadalmi, gazdasági vagy környezeti feltételekből, ugye hihetetlen aktualitást ad most például az, hogy egy nyári hőség milyen feladatokat jelent a szociális szolgáltatások, a szociális munka számára. Tehát egyszerre vannak jelen régi, öröktől velünk levő problémák, mondjuk így, és vannak olyan újak, amelyekre folyamatosan figyelemmel kell lenni, és reagálnunk erre.
A szociális munkások nagyon sok területen jelen vannak. Hol a legjobb most a helyzet, és hol van a legnagyobb hiány?
Hú, nehezet kérdezett, hogy hol a legjobb a helyzet, mert nem nagyon tudok ilyet mondani. Azt gondolom, persze attól is függ, hogy mit értünk azon, hogy hol a legjobb a helyzet, hogyha azt mondjuk, hogy a szakemberekkel való ellátottság, vagy a munkakörülmények és munkafeltételek, akkor nem tudok ilyet mondani, azt gondolom. Valóban Magyarország teljes egészében a kis településektől a nagyvárosokig, vagy a fővárosokig is csak azt látjuk, csak arról számolnak be a kollégák, hogy óriási a hiány szakemberben, feltételekben, munkafeltételekben, eszközrendszerben. Miközben a támogatási igények, a támogatási szükségletek meg nőnek, és egyre összetettebbé válnak. Tehát ezért mondom azt, hogy nehéz azt mondani, hogy van-e olyan, ami igazán jól működik, vagy úgy, ahogy tankönyv szerint, vagy ahogyan mi magunk a szakmai, etikai elvárásainknak, az eskünknek megfelelően ezt tennénk, lenne.
Kormánynak milyen elképzelései vannak a szociális munka jövőjéről, mik a legégetőbb, a legsürgősebb feladatok?
Azt látjuk, hogy mindenképp meg kell erősíteni ezt a területet, és folyamatosan egyeztetünk a szakmai partnerekkel, érdekvédelmi szervezetekkel. A megerősítés az jelenti azt, hogy a már dolgozó, meglevő kollégáknak a bérrendezése nem várathat magára. Nagyon érezzük ennek a szükségességét, és igyekszünk ennek eleget tenni, amennyire ez erőnktől, lehetőségeinktől telik. Tehát ez az egyik a bérkérdés. De ez szükséges, alapvető, elsődleges, de nem elégséges. A másik az, amely az infrastruktúrális fejlesztésekben, tehát abban, hogy milyen munkakörülmények között és hogyan dolgoznak, mennyire méltó ez az ügyfelekhez, akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, mennyire tudja szolgálni azokat az igényeket, akikért dolgozunk, illetve azt is, hogy maguk a szociális munkások, a szakemberek képzése, továbbképzése, utánpótlás nevelése erősödjön, ez is kulcsfontosságú. Vissza kell építenünk az elmúlt évtizedek után ennek a szociális szakmának a megbecsültségét, a becsületét, és igen, ennek része ez, hogy a fizetés mennyi, de része ugyanúgy az is, hogy a társadalom ismerje meg, ismerje el ezt, mint egy az egész társadalom számára fontos, tulajdonképpen társadalmi beruházási tevékenységet. Azt is szeretnénk, hogyha egyszerűen több szociális szakember lenne, szociális munkások, szociálpedagógusok, szociálpolitikusok az egyetemeken többen választanák, ezt vonzóbb lenne a pálya, de nem csak az egyetemi képzések szintjén, hanem a szociális gondozóápoló szintjén is nagyon-nagyon sok kollégára lenne szükség, akik 8 általános iskolai végzettség után megfelelő szakképzettség birtokában tudnák az időseket, fogyatékos embereket, és így tovább ellátni. Tehát ez is kulcsfontos, illetve amivel még szeretnénk megerősíteni, az, hogyha azt az eszköztárat, azokat a támogatásokat, amelyek a szegénységet vagy a szociális problémákat tudnák enyhíteni, megfelelő nagyságrendben és sokszínűségben tudnánk biztosítani, hogy legyen mivel dolgozniuk. Hiszen persze a személyiségükkel dolgoznak a szociális szakemberek elsősorban, de nem elhanyagolható, hogy van-e olyan szociális lakás, vagy elérhető, megfizethető közszolgáltatások, közlekedés és így tovább, amelyek kulcsfontosságúak például a munkaerőpiachoz való hozzáféréshez, vagy a sikeres oktatási, képzési előmenetelhez és így tovább. Tehát mindenben gondolkozunk. Megbecsültség, szakmai autonómia a szakembereknek és az intézményeknek, illetve képzés, képzésfejlesztés és azoknak az eszközöknek a biztosítása, amelyel, mint például a szupervízió, szakemberek támogatandóak.
Több képzési lehetőség kell, vagy másfajta képzési lehetőség?
Azt gondolom, hogy mind a kettő, bár talán erősebb az, hogy másfajta képzési lehetőség. Ezen azt értem, hogy például a szociális munkás képzési rendszer ki van találva, működik, bizonyított, ugyanez a szociálpedagógiában, a szociálpolitikában szintén. De az, hogy jobban kell igazodnunk a fiatalokhoz, azokhoz, akik ezt a pályát választják, vagy választanák, és milyen feltételeket kell teremtsünk a képzésben ahhoz, hogy ők ezt tudják választani, azzal sok dolgunk van. Tehát például az, hogy egy szociális gondozó képzés esetében ezek moduláris felépítésűek legyenek, jobban tudjanak alkalmazkodni a képzést választók, vagy oda bekerülők, oda bemenni szándékozók élethelyzetéhez, lakhelyéhez, munkaerőpiaci perspektíváihoz, ezzel van dolgunk. Tehát mondjuk például az, hogy modulárisabb a képzési rendszer. Tudjon alkalmazkodni ahhoz, hogy egyszerre képződöm és dolgozom már a területen. Lássák a képzésben résztvevők azt a perspektívát, hogy hogyan lehet egy tulajdonképpen szociális területi életpályamodellben gondolkodni. Ebben mi magunk is, mint kormányzat lépéseket tervezünk, és azt gondolom, hogy fogunk is tenni. Tehát inkább azt látom, hogy ebben, vagy például abban, hogyha az egyetemekről beszélünk, hogy ugye a mi szakmánkat, a szociális területet jellemzőbben választják első generációs értelmiségiek. Nagyon nem mindegy, hogy mennyibe kerül a lakhatás, hogyan lehet eljutni az egyetemekre. Az egyetem melletti munkavállalás szinte mindennapossá vált, minden hallgató, jóformán minden hallgató kénytelen, kelletlen, de ez persze nem biztos, hogy rossz, hogy így van, de választja azt, hogy az egyetemi tanulmányai mellett dolgozik is. Ezt muszáj figyelembe vegyük. Tehát inkább azt gondolom, hogy ezekben az oktatás szervezési körülményekben is, abban, hogy milyen életpályát, milyen kilátásokat biztosít ez a képzés, vagy ezek a képzések, ebben van sürgetőbb változtatási igény.
Szociális intézményeket működtet az állam, működtetnek önkormányzatok, egyházak, de magánszemélyek is. Van elszívó hatás a munkaerőben? Tehát van, ahol mondjuk jobban fizetnek, és oda szívesebben mennek dolgozni?
Igen, van. Van, amikor ez sajnálatos módon, vagy fájóan pályaelhagyást jelent. Tehát az elmúlt évtizedben a szociális szolgáltatásokban, a szociális és gyerekvédelmi területen dolgozóknak a bérhelyzete romlott jelentősen, mi úgy szoktuk mondani, hogy a társágazatokhoz képest, ez az egészségügyi szolgáltatások, vagy a pedagógia, az oktatási szolgáltatások. Ez azt is jelenti, hogy egy erőteljes elszívó hatás van ezekből az irányokból, de egyébként máshol is, más területekre is, tehát a kereskedelemben, a vendéglátóiparban is, vagy külföldi munkavállalásban is ezt érzékeljük. Tehát igen, van egy ilyen elszívó hatás, de ez megfigyelhető, és jól mutatja a nagyon nehéz helyzetét a szociális ágazatban dolgozóknak, hogy akár egymástól is. Tehát, hogyha említette a különféle fenntartókat, hogy az állami, az egyház és az önkormányzati, egymás között is van egy ilyen, hogy amelyik fenntartó többet tud kínálni, akár bruttó havi 10 000 forinttal, az bizony megmozgatja, érthető okokból megmozgatja a munkavállalóinkat, ennek a területnek a munkavállalóit.
Ha strukturális vagy szervezeti átalakításokról beszélünk, akkor kikérik az érintettek véleményét is?
Igen, igen. Igen, abszolút partnerségben gondolkodunk. Ugye mi magunk is, akik a minisztériumban ezen a területen dolgozunk, a szakmából jövünk, vagy az egyetemi, a képzési világból, tehát látjuk ennek a különféle oldalait, és azt is gondoljuk, hogy ez anélkül, hogy a kollégáinkról, a szakmában dolgozókról, akik ide szánták az életüket, itt dolgoznak hosszú évek, évtizedek óta, ne kérdezzük meg őket, hogy merre az előre, ti mit gondoltok róla, anélkül ez nem megy. Tehát igen, határozottan partnerségben gondolkodunk.
Ugye a szociális munka az erősen bizalmi állás. Lesz-e adott esetben szigorítás abban, hogy kik dolgozhatnak ezeken a területeken, és kik nem?
Azt gondolom, én nem, ezt nem szigorításnak mondanám. Tehát a szónak abban az értelmében, hogy nem az a cél, hogy vegzáljuk a kollégákat, mindenféle átvilágításoknak vessük alá őket. De az, hogy megerősödjenek azok a mechanizmusok, azok a módszerek, amelyek biztosítják az ügyfeleink, a szolgáltatásokat igénybe vevők, ugye akik a társadalmunknak a legkiszolgáltatottabb emberei, akár a gyerekvédelemben élő gyerekek, akár a fogyatékos embertársak, különösen a magas támogatási igénnyel, vagy nagyon korlátozott kommunikációval rendelkező szolgáltatásainkat igénybe vevők esetében, hogy hogyan lehet az emberi méltóságukat, a jogaikat megőrizni, garantálni, ez kulcsfontosságú, tehát azon dolgozunk, hogy hogyan lehet ezeket a mechanizmusokat, a jogtudatosságot, ezt a fajta rendszert megerősíteni, ez tervben van. Csak úgy, mint az is, és azt gondolom, hogy ez így együtt értelmezendő, hogy a munkatársaknak, a kollégáknak, a szociális szakembereknek azokat a készségeit, képességeit továbbfejlesszük, illetve támogassuk, amelyek ahhoz kellenek, hogy minél szakszerűbben, minél szélesebb módszertani eszköztárral tudjanak a sokszínű, és bizony nagyon gyakran nagyon nehéz életkörülményekben élőkhöz alkalmazkodni és rajtuk segíteni. Tehát ez is dolgunk. Tehát azt gondoljuk, hogy önmagában az, hogyha ha az a kérdés, hogy most akkor a büntetés eszközével megoldható ez a dolog, minél szigorúbban a körmükre nézni, és így tovább, azt gondoljuk, hogy ez nem az az út, amelyet mi szeretnénk választani. Sokkal inkább az, hogy az ügyfeleknek, és általában véve is a társadalomban a kiszolgáltatottak felé való tolerancia, egyenlő bánásmód, garanciák, jogi garanciáknak is a megerősítése, ez kulcsfontosságú, azzal együtt, hogy azt a szolgáltató rendszert is meg kell erősítenünk. Csökkentenünk kell a kollégák leterheltségét, mert bizony, hogyha azt látjuk, hogy 40-50 emberre két szociális szakember vigyáz, gondoskodik, vagy van velük, az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nem tudnak, nem lehetséges olyan színvonalú, olyan minőségű munkát végezni, amelyet ők maguk is, mi magunk is mindannyian szeretnénk, vagy elvárnánk egymástól, magunktól. Tehát sokkal inkább ebben gondolkozunk.
A szociális munkások mikor érezhetik az első változásokat, az első jeleket?
Nagyon szeretnénk, ha minél hamarabb. Nehézebben időt mondanom, hiszen azért még mindig az új kormány alakulásában vagyunk benne. Nagyon sok tekintetben már megtörtént, de még mindig bőven van hátra ebből is feladat. De a tekintetben, hogy a párbeszédben, hogy szóba állunk egymással, hogy időt szánunk egymásra, azt gondolom, hogy ez már érzékelhető, vagy nagyon bízom benne, hogy látják és érzik ezt a kollégák. Abban, hogy a szabályozási környezetünk, a finanszírozási környezetünk, beleértve a bérhelyzetet is, mikor történik meg, erre nem tudok most egyértelmű határidőt és dátumot mondani, de az, hogy nap mint nap foglalkozunk ezzel a dologgal, és azon vagyunk, hogy ez mi hamarabb megtörténjen, ezt viszont biztosan elmondhatom és állítom.
A változások jelentős részéhez, amiről beszéltünk, pénz kell. Honnan lesz forrás?
Igen, ez az, amivel természetesen a pénzügyminisztériummal tárgyalásban állunk, illetve a kormány is tisztában van ezzel, bár nyilván én ez a költségvetés helyzetére korlátozottan látok rá. Tehát azt gondolom, hogy ennek egy része az, amely a magyar állam, a magyar költségvetés támogatását igényli, de valamelyes mozgásteret látunk abban is, ahogyan a már meglevő forrásainkat, illetve az Európai Uniós támogatási kereteinket érinti, és azt gondoljuk, hogy ez utóbbiakban is van némi mozgásterünk arra, hogy átcsoportosítással, áttervezéssel, de támogassuk ezeknek a céloknak a megvalósulását. Ezen is dolgozunk már.
Adott esetben hazai nagyvállalatokat is be lehet vonni erre a területre? Hogy látja, van fogékonyság arra, hogy szociális ügyekkel foglalkozzanak?
Azt gondolom, hogy eddig is volt jó néhány olyan nagyvállalat, aki tette a dolgát a társadalmi felelősségvállalása tekintetében. Köszönet nekik mindezekért. Látjuk azt, hogy nagyon egyenlőtlen a területünkön szociális szolgáltatások esetében, hogy mely szervezetek milyen mértékben támaszkodnak és építettek ki partnerséget a nagyvállalatokkal. Mi magunk arra készülünk, hogy ezt szeretnénk bátorítani, megerősíteni. Ez azt is jelenti, hogy a minisztériumban is tervezzük azt, hogy vállalatokkal, nagyvállalatokkal tartósan és folyamatosan működünk együtt annak érdekében, hogy hogyan tudjuk kiegészíteni, hogyan tudjuk azokat a szakmapolitikai irányokat közvetíteni ezen vállalatok felé, amely segíti, támogatja őket abban, hogy a saját tevékenységeiket, a saját döntéseik alapján jó szociális célok érdekében és a lehető leghatékonyabban tudják szolgáltatni. Tehát magunk is tervezünk a társadalmi innovációval foglalkozni, olyan szervezetekkel, vállalatok egyetemi, civil és egyéb szférában összehozni azokat az érintett feleket, amelyekből nem feltétlenül mi, mint minisztérium fogjuk megmondani azt, hogy merre az előre, de azt, hogy közösen gondolkodjunk ebben, és aztán ki a maga eszközeivel, a maga területeivel tegyen azért, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Ez határozott célunk, határozott irányunk, és ebben számolunk a nagyvállalati partnerekkel is.
Családi hét.
A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után is csak visszafogottan drágultak az albérletek júliusban. Hogy miért maradt el a bérlakás piacon a főszezonnak számító időszakban az ilyenkor szokásos áremelkedés, arról Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője beszélt Varga Mónikának.
Nagyon ellentmondásos és fordulatokkal teli hónapot produkált a július az albérletpiacon, ennek hátterében pedig az áll, hogy a hagyományokhoz híven az előző hónaphoz képest érezhető egy drágulás az albérletárak tekintetében. Ez júliusban 1,6% volt, viszont ez még mindig a legmagasabb drágulási tempó, amit az idei évben láttunk, tehát összességében az albérletpiaci drágulás elég visszafogott volt 2026-ban. Hogyha csak a júliusi hónapokat vizsgáljuk, akkor 2020 óta ez volt a második legkisebb áremelkedési tempó a kiadó lakások piacán. Ennél alacsonyabb mértékben csak 2025 júliusában emelkedtek az árak, és 24-ben, 23-ban, 22-ben, 24-ben és 20-ban is gyakorlatilag ennél jóval nagyobb volt a júliusi áremelkedési ütem. Ennek hátterében két dolog áll. Egyrészt az otthonstart program miatt visszafogottabb a kereslet a kiadó lakások iránt, másrészt pedig a kínálat is bővült ugyan júniushoz képest, de összességében ez is mérséklődött.
Tehát látszik azért a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésének a hatása, de jóval visszafogottabb mértékben, mint korábban.
Igen, a júliusi hónap minden szempontból izgalmas, elsősorban a bérbeadók étvágya nő meg ilyenkor, ez a budapesti albérletárakon egyértelműen lekövethető, hiszen július elején még a tavalyi júliusi értéknek megfelelő 260 ezer forintos átlagos bérleti díjjal keresettek ingatlant a bérlők. Ez 2026. júliusában, tehát a ponthatár hirdetés napjáig, 23-áig 266 ezerre nőtt, majd a ponthatár hirdetés után körülbelül egy héten belül visszament a korábbi 260 ezer forintos szintre, tehát egy hónapon belül is egy néhány ezer forintos ingadozás látszik, de ahogy elindult a szezon, gyakorlatilag visszatértek a korábbi bérleti díjszintre a tulajdonosok, részben azért, mert érezhető a verseny a kiadói oldalon, jóval kisebb volt az albérlet roham eddigi mértéke ahhoz képest, mint amit korábban megszokhattak a bérbeadók.
Kitolódik az albérletkereső szezon, vagy inkább a aki megteheti, tényleg lakást vesz, akár otthon starttal, és ott lakik majd az egyetemista.
Az albérlet szezon nem olyan, mint egy sprintfutás, ami július 23-án eldördül a startpisztoly, és szeptember elejéig tart, hanem több hullámban csapódik be piacra. Az első hullámon nagyjából már túl vagyunk, hiszen a ponthatár hirdetések után azok a diákok, illetve a szüleik, családtagjaik, akik a lehető legjobb, legközelebb lévő ingatlant, a legolcsóbb ingatlant keresték a kínálatban, azok valószínűleg már lecsaptak rá. A következő hullám pedig ezekben a napokban indul, mert most hirdetik ki a felsőoktatási intézmények, hogy kinek jutott kollégiumi férőhely, és kinek kell a piacról megoldani a lakhatását. Ez a következő egy-két hétben újabb keresleti hullámot generálhat, és itt már valóban felmerülhet kérdésként azok számára, akik rendelkeznek kellő megtakarítással és önerővel, hogy mivel járnak jobban. Ha ugyanis a fiatal legalább 5 évet eltölt egy egyetemvárosban, és vélhetőleg ott még munkát is vállal, és megvan a családnak az a háttere, hogy letegye az ingatlan értékének 10-20%-át önrész formájában, akkor könnyen lehet, hogy találnak olyan ingatlant, aminek a hiteltörlesztője olcsóbb, mint a bérleti díja. Valószínűleg ez is annak az oka, hogy az idei albérlet szezon keresleti rohama nem volt olyan intenzitású, mint amit a korábbi években megszokhattunk.
Várható még drágulás mondjuk az újabb hullámban, vagy éppen a visszafogottabb keresletre figyelemmel már nem nagyon mernek drágítani a kiadók?
Érdekes, hogy a korábbi időszakban megfigyelhető volt, hogy ebben a néhány hétben, amíg a legintenzívebben pörgött az albérletpiac, a bérleti díjak is megemelkedtek néhány ezer forinttal. A jelenlegi visszafogott szezonban viszont ez a szezon közbeni drágulás nem volt megfigyelhető, sőt, egyre nagyobb verseny mutatkozik a bérbeadók körében, úgyhogy nem számítunk arra, hogy rövid távon jelentős áremelkedési hullám indulna be az albérletpiacon. Két dolog merülhet fel olyan tényezőként, ami ismét egy albérlet áremelkedési hullámot indít el Budapesten, vagy a nagyobb egyetemvárosban, ez pedig a kínálat szűkössége, mert bár júniushoz képest júliusban bővült a kínálat, körülbelül 4-6%-kal egyetemvárosa válogatja, viszont az éves összevetésben a kínálat mégiscsak szűkült, ennek hátterében pedig az áll, hogy a bérbeadásból származó hozamszintek már nem olyan vonzóak, mint a korábbi években voltak, így hogyha csökken a befektetési célra vásárolt lakások száma, az az albérlet kínálat utánpótlását is csökkenti, illetve szűkíti a kínálatot, és a szűkülő kínálat még akár egy csökkenő kereslet ellenére is okozhat majd középtávon albérlet áremelkedést. A másik tényező, ami ismét vonzóvá teheti a bérbeadási célra történő lakásvásárlást, az pedig az euró bevezetése lehet, hiszen ez vélhetőleg annyira csökkenti az alternatív befektetések hozamszintjeit, illetve a kamatkörnyezetet, hogy lehet, hogy már egy bruttó 3-4%-os bérbeadásból származó hozam is vonzóvá válhat az ingatlan befektetők számára.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is meghallgathatják az infostart.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Domonics András.